Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük énekeskönyvünk 272-es számú énekével. 272-es éneket énekeljük az Eket énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A négyes számú éneket énekeljük liturgi énekként, Eke énekeskönyvünk négyes énekét.
Az egész föld leborul előtted, Uram, és éneket zengenek nevednek. Örvendeznek Istennek egész föld. Énekeljétek neve dicsőségét, gyertek és lássátok Isten tetteit. Csodálatosan cselekszik az ember fiai. Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe, minden ő által és ő előtte teremtetett, és ő benne áll fenn minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem éltem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért.
Amen.
Amen.
Az én nagy szellem.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, Te irányítasz mindent a mennyen és a földön. Hallgass meg a kegyelmesen néped könyörgését, és add békességedet a mi korunknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgass meg a gyülekezet az egyházunk által a mai vasárnapra, vízkereszt utáni második vasárnapra felolvasású rendelt szentigét, amelyet megírva találunk a János evangéliumában, a második fejezetben, az első verstől a 11-ig a következőkét. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kővedel a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréte fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték szintig. Aztán így szólt hozzájuk, most meg merítsétek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek, amikor a násznagy megizlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogottad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galilai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Magasztaljuk továbbá a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elkemették. Halászlát a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 370-es számú éneket, az ige hirdetésre készülve a 370-es éneket énekeljük.
Thank you.
Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet Timóteushoz írt első levélből olvasok, a második részből, a harmadik verstől következőképpen. Isten igéjét Timóteushoz írt első levél második részéből olvasom. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, igény úgy kezdődött, hogy ez jó és kedves az Istennek, az üdvözítő Istennek. Azért, hogy érthető legyen, hogy mi az, ami jó és kedves, ezért felolvasom a ige szakaszunk előtti két igét is, ami így hangzik. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Tehát Isten azt szeretné, azt akarja, hogy a gyülekezetek imádkozzanak. Furcsa módon azokat említi meg ima témaként vagy ima alanyként, akik egyébként nem voltak kedvesek az akkori népnek a körében. Királyok, feljebb valók, vezetők, mondhatjuk azt, hogy a népnek a kizsákmányolásán, az uralkodáson, a hatalmon törekedtek, és hát a nép nem mindig örült ennek. A keresztényeknek mégis az volt a küldetésük, hogy Isten előtt hordozzák őket imádságban. Ez egy kettős cél. Egyrészt azért hordozzák őket imádságban, hogy nyugodt és békességes életet élhessenek. Ugyanis, hogyha valakiért imádkozunk, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy még hogyha ellenségesen is viselkedik velünk szemben, akkor is képes Isten bennünk a vele szemben való fenntartásainkat lerombolni, leépíteni. És a másik cél pedig az, hogy nekik is üdvösségre kell jutniuk. Azoknak a vezetőknek, akik uralkodnak a népen, azoknak a vezetése, a vezető munkája átfordulhat azzal a munkává, ami a népnek a javát szolgálja. De csak azért fog átfordulni, mert ők is megismerik az Isten igazságát, ők is üdvözülnek. Tehát Isten nem engedi meg azt, hogy haragudjunk bárkire is. Igen, érdekesen fejezi ki, nem engedi meg, hogy legyenek ellenségeink, akikre haragudhatnánk, hanem imádságba hordozzuk őket. Nagy felelősség van ezért az Isten népén, hogy hogyan kezeli az élethelyzeteket, hogyan reagál különböző konfliktusokban, kapcsolatokban, és néha bizony kialakulnak nehéz helyzetek, de Isten akkor sem gondolta meg magát, akkor sem mondja azt, hogy most már ez egy olyan mérték volt, ahonnan kezdve te már haragudhatsz, ahonnan kezdve már nem kell szereted azt az embert, hanem Isten azt mondja, hogy én vagyok a szeretet. És hogyha azt nem látod, ha azt nem szereted, akit látsz, akkor azt sem szereted, akit nem látsz, vagyis nem szeretsz engem. Bizony ez nagy lelki harc lehet az embernek, akkor, hogyha ebbe beleáll, hogyha ezt a lelki harcot felvállja és elindul benne. És az, hogy nagy felelősség van Isten népén, leginkább abban van felelősség az Isten, népének, hogy ezt a lelki harcot megharcolja vagy nem. Én is a feleségemmel, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, néha van ilyen, de nem olyan sűrűn, és el szoktunk azon gondolkozni, hogy imádkozunk azért, hogy Isten ne elmutatna egy másik utat. Isten ne elmutatna egy másik helyet. Pancsa néni olyan vidám lett, ahogy ezt most kimondta. És valóban így van, hogy ennek nincs értelme, és én is azon szoktam gondolkozni, hogy
A test szerinti indulatom mondhatja ezt velem, hogy keressünk már egy másik helyet, ami komfortosabb, ahol megértik az én törekvéseimet, az én erőfeszítéseimet. De Isten nem mondja azt, hogy menjél egy komfortos helyre, és ott csináljál valamit, ami neked tetszik, hanem Isten azt szeretné, hogyha megharcolnánk mi is azt a harcot, hogy akár még az ellenség is szeretni. Azon kívül nem is tudom azt, hogy hová mehetnénk. Tehát nekem személy szerint kevés lenne az, hogy eljárok Isten tiszteletre és Biblia órára. Nekem kell egy kis stressz ahhoz, hogy közel kerüljek Istenhez. Ahhoz, hogy érezzem a rászorultságomat, az Istenre való rászorultságomat. Illetve a gyülekezetünk felelősséggel vállalta azt a munkát, amit Isten rábízott. Tehát valóban a gyülekezetnek a célkitűzése, a törekvésünk az, hogy abban a munkában fáradjunk el, amit az Isten akar a szívünkre helyezni. Éppen ezért vannak különböző misszióink. Ugye van ifjúsági munkánk, végeztünk missziót a családokért, a családoknak az egységéért, és szeretnénk, hogyha azok az emberek, akikkel kapcsolatba kerültünk, megismernék az Isten üdvözítő szabadítását. Szeretnénk, hogyha valóban felelősséggel állhatnánk ezek előtt az emberek előtt, mindakik el tudják mondani, hogy kicsoda az Isten. Mindakik bizonyságot tudnak tenni arról, hogy az Isten az ő életükben is szeretne változást, egy új életet adni. Magyarul nekünk az a felelősségünk keresztény gyülekezeteknek, hogy a társadalomban változásokat hozzunk létre. A társadalomnak a rétegében mindenhol jelen legyen a gyülekezet. És a jó irányba mozdítsa. Mert ugye a társadalom mindig folyamatosan épül le, mindig olyan irányokba fordul, ami zsákutcát jelenthet, vagy leépülést jelenthet. És a gyülekezetnek jelen kell lennie ezekben a leépülő folyamatokban, úgyhogy épülést, vagy egy jó irányt mutasson. Magyarul nekünk szükségünk van arra, hogy megértsük, hogy mi a feladatunk, mi a küldetésünk, és hogy ebben a küldetésbe fáradozzunk. Szoktál tőlem kérdezni egy nagyon kedves ember, általában meg szokott alázni, vagy meg szokott szégyeníteni, mindig kérdezi, hogy mi van velem, meg hogyan végzem a munkámat. És akkor mondja, hogy ez úgy nem jó, meg minek azt csinálod, ezt nem úgy kellett volna csinálni, és mindig úgy fejezi ki magát, hogy az ember egyszerűen nem tud megállni előtte normálisan. De azért tudom, hogy a szíve mélyén szeret, és azért érdeklődik, csak nem tudja ezt kifejezni. És mindig kérdezi tőlem, hogy minek csinálom én ezt a munkát, van-e értelme? Minek forgolódok a cigányok között, minek fárasztom magamat ezzel, megéri? És én egy ilyen kérdés, hogy van-e értelme a cigány missziónak, én úgy szoktam válaszolni, ami nem feltétlenül pozitív, de őszinte. Én nem éri meg. De Isten azt akarja, hogy azok az emberek üdvözüljenek. Isten azt akarja, hogy azok között az emberek között hangozzék az evangélium. És Istennek terve van azokkal az emberekkel is. És olyan értelemben nem éri meg, hogy az ember ebből valamilyen hasznot húzhatna így a földi, a testi életére nézve. Viszont ha az Isten országa szempontjából nézem a dolgot, akkor az biztos, hogy ez a munka oda kényszerít Istenhez, és akkor azt kell mondanom, hogy így megéri. Csak hát erről nehéz beszélni annak, aki Istent nem számítja valóságos tényként az életében. Magyarul elképzelhető, sőt valószínű, hogy Isten olyan feladatot, olyan küldetést bízna rá az övéire, a keresztény gyülekezetekre, amik úgy emberileg nem érthetőek, nem is kényelmesek, nem is komfortosak. De ezeknek a vállalásában bontakozik ki egy olyan feladat, amiben meglátszódik az Istenről szóló bizonyságtétel. Az, hogy az Istennél van egy plusz, van egy olyan, ami az ember életében nincsen meg. Az Isten valóban üdvözítő Isten. Üdvözítő, úgy is mondhatom, hogy szabadító Isten. Az Isten tud adni olyat az embernek, amit az ember egyébként nem tud megszeretni. És ahhoz, hogy ez meglátszódjon, hogy a világban ezt tudjuk hirdetni, hogy az üdvözítő Istenről bizonyságot tudjunk tenni, ahhoz ezeket a nem érthető, kényelmetlen küldetéseket is vállalni kell. Második világháborúban a lelkészek megnyitották az imaházakat a sebesültek előtt. És a sebesültek ott feküdtek a imaháznak a padlóján, vagy az oltárasztalon, vagy akármin, ahol éppen volt hely, és ott gondozták, ápolták őket azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy ezt el tudják végezni. És aztán persze temettek is ezek a lelkészek halottakat, meg segítettek menekülteknek, biztosítottak menekülési lehetőséget, utat, bújtattak embereket, és sokan ezért meg is haltak. De hogyha ezt nem tették volna meg, akkor az emberek feltették volna a kérdést, hogy hol volt az egyház a háborúban. Viszont mivel folyt ez a munka, mivel az emberek nem tudtak Isten előtt nyugton maradni, nem tudtak Isten előtt megnyugodni abban, hogy nekünk itt semmi dolgunk nincsen, csak beszéljünk az igéről, ezért hanem jelen voltak a konfliktusban, jelen voltak a krízisben, ezért az embereknek bizonyságot tudtak tenni arról, hogy nekik adott az Isten valamit. Nekik többet adott az Isten, mint amit ők meg tudnak szerezni bárhonnan is. A háború után volt egy ébredés. És hogyha a konfliktusban, a krízisben nem lett volna jelen az Istennek a népe hűségesen, akkor megakadályozták volna ezt az ébredést. Bizonyságot kell tennünk az üdvözítő Istenről. És az üdvözítő Istenről úgy tudunk bizonyságot tenni, hogy a világ meglátja mi szabadságunkat. És szabadokká lettünk arra, hogy elvégezzük azt, amit az Isten rám bízott. Hogy elinduljunk abban a munkában, amit ránk bíz. Annak ellenére, hogy ez nem kényelmes és nem komfortos. Szüksége van erre a bizonyságtételre minden embernek. Mert itt az igényben is azt olvastam a testvéreknek, hogy az az Isten akarat, hogy minden ember üdvözüljön. Olyan érdekes ez a gondolat, hogy minden ember üdvözüljön. Hogyha abból a szempontból kezdem el vizsgálni, hogy vajon van-e olyan ember közöttünk, aki nem szorul rá arra a pluszra, arra a szabadításra, mint az Isten kínál fel az ember. Azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy az Isten országa szempontjából mi deviánsan éljük az életünket. Fals életet élünk, eltorzult a mi életünk. És azért torzult el, mert önmagunk körül forgolódunk, magunk bajával foglalatoskodunk, arra fektetjük az energiánkat, arra fordítjuk az időnket és az energiánkat, hogy magunk életét valahogy megoldjuk, valahogy azt továbbvigyük, és Isten szerint ez fals. De van egy torzulás. Van, aki önsorsrontó életet él, és úgy forgolódik maga körül. Egyszerűen azért, mert valahogyan az élete során magára vett egy mártír, vagy egy áldozat szerepet, és az egész életét végigkíséri ez. Mert az óvodában is ő volt az, akit elvertek, meg az iskolában is ő volt az, aki rosszul tanult, és mindenki azt mondta, hogy buta vagy, és soha nem volt egy sikerélménye, és az egész élete erre rendezkedett be, hogy egyébként én nem érek semmit, és velem csak úgy foglalkoznak az emberek, hogyha rontom a magam sorsát, hogyha minden lehetőséget ellökök magamtól, és velem csak úgy fognak foglalkozni. Én csak úgy számítok ebben a világban. De van, aki kiváló életet él, emberi megítélés szerint. Lehet, hogy nagy feltaláló, felfedező, lehet, hogy tudós, professzor. De hogyha nincsen meg benne az Isten igazsága, mindent az Istentől kapott, a talentumát, a tehetségét, a tudását, a tudására való felkészülésnek a lehetőségét, hogy ez mind Isten ajándéka, akkor ez is önmaga körül forgolódás. Ez is az Istennel való szembenállásnak az állapota. Az Isten országa szempontjából ez valahogy úgy néz ki, hogy Isten tart meg minden embert, Isten ad talentumot, Isten gondoskodik minden emberről, és az ember hála tisztelt szívvel mondhatja azt, hogy köszönöm Istenem, hogy megadtad ezt a napot is. Köszönöm Istenem, hogy ezen a napon elértem ezt az eredményt. Köszönöm Istenem, hogy megtehettem ezt, ami által mások gazdagodtak, vagy előrébb jutottak. Isten országának a szempontjából az a helyes, hogyha a keresztény ember Isten országa körül forgalódik, Isten országát keresi. És azt keresi, hogy hogyan fektesse bele az Isten országa épülésébe az energiáját, a tudását, a figyelmét, az idejét. Pál apostol is azért beszélhetett Timóteussal arról, hogy a mi üdvözítő Istenünk, mert megtapasztalta valóban azt, hogy az Isten őt megragadta az életének egy pontján, aki egyébként emberi megítélés szerint kiváló ember volt. Kiváló farizeus, aki az írásokat jól ismerte, aki a hit dolgában rendkívül buzgó volt, ebben a buzgalomban a kortársait felülmúlta. Melyik ember mondta volna azt ott a környezetében róla, hogy Pál apostol, vagy hát Saulnak, akkor még Saulnak hívták, hogy Saul veled probléma van, hogy a te életeddel rendezetlenség van. És az ige igazság ezt hozza felszínre, ezt hozza világosságra, hogy minden ember életében rendezetlenség van. Ezért mondja, hogy a mi üdvözítő Istenünk akarat az, hogy minden ember üdvözüljön. Hogy minden embernek rendeznie kell magát az Istennel. Nem csak akkoriban Pál apostolnak kellett rendeznie magát, hanem minden embernek rendeznie kell magát az Isten előtt. Tehát Pál is és Timóteus is megismerték Isten üdvözítő helyet életükben, vagyis Istennek a szabadítását. Elfordultak önmaguk felől, és odafordultak az Isten országa felé, hogy megismerjék kicsoda az az Isten, aki megszabadította őket, és hogy ebben a munkában mi az ő feladatuk, mi az ő részük. A mai gyülekezeteknek is mindig fel kell tennie újra és újra ezt a kérdést, hogy nekünk, testvér, neked, nekem van-e üdvösséged? Megtapasztaltad-e Isten üdvösségét, szabadítását? Átélted-e azt a szabadítást, ami a rendezetlenséged miatt szükséges az Isten előtt? Szabad vagy-e? És hogyha át is éltük, akkor szabadak vagyunk-e most ebben a pillanatban? Van-e bennünk valami olyan önvád, vagy mindennapok gondjának a nehézsége, vagy valami kapcsolati probléma, vagy az önértékelésnek valami zavara, ami éppen megállított minket, megakasztott minket abban, hogy az Isten szabadságában járhasson. Az Istenről elfordul a tekintetünk, odafordul vissza önmagunkra, és elkezdünk azzal foglalkozni, hogy miért vagyok én ilyen, miért tettem én ezt meg, miért van az életemben ez meg ez a körülmény, és kimarad belőle az Isten. Az üdvösség úgy valahogy megfakul. Pedig lehet, hogy elfogadtad testvért az Isten életedre érvényes szabadítását, az egyetlen megmentő tervet. Lehet, hogy Isten akaratában elkezdtél járni, elkezdted azt cselekedni, csak jött valami, egy olyan akadály, amit nem tudtál valahogy feldolgozni, amit megakadt az életre. És általában ilyenkor én szoktam tapasztalni keresztény emberek életében, meg hát a magam életében is, ilyenkor az ember elkezd összeszedni maga körül mindenféle pozitív dolgot, amit magáinak tud, és megpróbálja ezeket egy ilyen mencsvárként felépíteni. Hogy azért az életem ér valamit. Hogy azért én rendben vagyok. Azért nincsen akkora rendezetlenség, nincsen akkora probléma az életemben. Csak hát az Isten igazsága azt mondja ki, hogy nekünk egyetlen mencsvárunk van, és ő Jézus Krisztus. Egyetlen közbenjáró van az Atya és az ember között, a Krisztus Jézus. És sokszor lehet, hogy nehéz, testvér, az, hogy elenged ezeket a mencsvárokat. elenged a magad pozitív szemléletét, gondolatait az életedről, és merjél szembeállni Jézus Krisztusban az Atyával, és azt mondani, hogy egyébként nekem csak arra van szükségem, hogy Jézus Krisztusban az én életem helyre kerüljön. Görögszálláson úrvacsora előtt, meg után szoktunk beszélgetni, és nagyon sokszor felmerül az a kérdés, hogy vajon vehettem-e úrvacsorát? Nem mint hogy én, hanem aki felteszi a kérdést, azt kérdezi, hogy ő vajon vehetett-e úrvacsorát, hiszen valami bűn van az életében. És ez is egy ilyen megnyilvánulás, hogy ő akkor érzi magát nyugodtnak, akkor érzi magát biztonságban, hogyha úgy gondolja, hogy nincs bűn az életében, akkor oda mehet és veheti az úrvacsorát. Akkor élhet úrvacsorával. És én még mindig elmondom, de valahogy az embernek a lelki világába, az idegrendszerébe ez nem akar megtelepedni. Van egy természetes ellenállás bennünk. De mindig elmondom azt, hogy egyébként, ha bűn van az életedben, és ez bánt téged, akkor menj oda, élje az úrvacsorával. Mert azt fejezed ki a gyülekezetben, és azt fejezed ki a hiteddel, a hited megcselekvésével, hogy egyébként az Istennel az egyedül élő, az egyedüli közben járó Istennel akarsz közösségben lenni, aki éretted, megtöretett, és éretted kiontatott az ővére. Hogy ővel a közösségben szeretnél lenni. Ne úgy menj oda úrvacsorával élni, hogy azt gondolod, hogy te rendben vagy. A csupa pozitív gondolat van a fejedben, hogy te a mencsváraidat felépítetted, és nincsen semmi probléma az életedben, és akkor te oda mehetsz, mert megérdemled. Csak hát az ember szívében van valami ellenállás, valami makacság, valami sötétség, ami miatt nem tudja ezt az igazságot elfogadni, hogy én nem tudom kifizetni az Istent. Hogy mindig törekszik az ember arra, hogy egyébként csináljak már valami jót, és akkor majd az Isten előtt én is megállhatok önmagamban. De hát nem lehet. Egyedüli közben járó Krisztus Jézus. És hát Jézus is arról tett bizonyságot, hogy nincs más út az Atyához, csak is ő általam. Azt mondja, hogy csak is én általam. Nincs más út. És mennyi erőfeszítésünk elmegy erre, hogy keresünk egy mellékutcát, egy másik utat. Lehet, hogy még Istent is gyártunk másikat. Gyártunk egy szerető Istent, aki egyébként mindenkinek megbocsát, mert miért ne bocsátana meg. Lehet, hogy valami nagyon torz, fals istenképe van az embernek, és azt gondolja, hogy az Istennek az a kötelessége, hogy megbocsássa. Hát egyébként Timóteusnak is ezért írta bátorítású állapostól ezt a levelet, mert akkoriban voltak ilyen tanítások, amik beférköztek a gyülekezetbe, és ezek a tanítások azt hirdették, hogy bizonyos emberek annyira tökéletessé lettek, az embernek van egy olyan tökéletes rész az életében, ami által már képesek az Isten dolgait felfogni, az Isten előtt megállni, és olyan tiszta és szent életet élni, ami elfogadható az Isten számára. És Pál apostol azt mondja, hogy mi arról az üdvözítő, igaz, élő Istenről teszünk bizonyságot, aki egy közben járót egy Istenről, és egy közben járót adott az embernek, a Krisztus Jézust. Úgy is mondhatnám ezt, hogy amikor az emberek mindenféle áldozatokat tesznek, áldozatokat hoznak, azért, hogy az Isten előtt valamit letegyenek az asztalra, és nem látják be, hogy ezek kevesek, akkor az Isten azt mondta, hogy most már ne tegyétek, én fogok gondoskodni nektek áldozatról. Elküldöm hozzátok az Isten bárányát, és felhelyezem az oltárra őt. Ott lesz az oltáron az Isten báránya. Ott lesz áldozatként ő a ti számotokra. Nektek nem kell áldozatot tennetek, nem kell semmit bemutatnotok, csak engedjétek el ezt az ellenállást, ezt a makacságot. Én szeretnél a titeket üdvözíteni, én gondoskodok nektek áldozatról, az Isten bárányáról, a Krisztus Jézusról. És olyan jó, hogy ezt át lehet élni. Sőt, akinek az életében működik az, hogy a bűneit megvallotta és megtapasztalta Isten szabadítását, tehát kezd az üdvösség kiteljesedni az ember életében, az az ember nem csak hiszi, hogy Jézus a Krisztus, hanem tényként tudja az életében. Mert egyébként ezt Misi bácsitól tanultál görögszálláson, és én meg a görögszállásiaktól tanultam meg, hogy fontos a hit, de fontos mellette a tény is, mert amikor az embernek a hite megrendül, amikor az ember hit szerint ingadozik, akkor is az Isten lelke józansággal bemutatja nekünk, egyébként mi a tény az életünkben. Tehát nem tudtuk kiengesztelni az Istent, belefáradtunk, de ott van tényként, hogy az Isten kiengesztelt önmagát az Isten bárányával. És amikor az ember mély ponton van, akkor ebben a mély pontban tudhatja azt, hogy ebben az állapotomban úgysem tudnák adni semmit Istennek, de az Isten tett meg mindent azért, hogy nekem közösségem lehessen vele. Tehát tényként tudhatjuk azt, amikor az Isten bennünket megszabadít, az üdvösséget megadja mi számunkra. János evangélium a 8. részében egy másik ige így fejezi ki: ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok vagytok. Az biztos, hogy az Isten szabadításának az életünkben meg kell jelennie. Mert a valóságos szabadság, hogyha valakit kiengednek a börtönből, az valóságosan kint van a börtönből. Hogyha Isten leoldott a mi bűnösen felrakott bilincseinket, akkor valóságosan lehultak a bilincsek a mi karjainkról. Valóságosan megszabadultunk egy Istennel való életre, egy közösségre. Amikor a Lukács evangéliumában olvasunk arról, hogy 10 leprás találkozott Jézussal, mit mondanak neki a leprások? Mester, szabadíts meg minket! Nem tudták, hogy kivel állnak szemben, Jézus egy mester volt a számukra, viszont amikor megtapasztalták a szabadítást, onnantól kezdve van, akiben ez tényként, a hit által tényként ott volt, hogy én nem akárkivel találkoztam. Hogy ez nem csak egy mester volt sok közül. És visszament hálát adni. Leborult Jézus lába elé, és hálát adott neki. És Jézus megkérdezi tőle, hogy hol van a többi 9. Nem 10 volt, aki megjött. Valahogy így van az életünkben is, hogy sokszor Isten elvégzi a maga szabadítását, és talán még természetesnek is vesszük. Mint hogyha Isten ebben csak a kötelességét végezte volna el, és elmarad a háladás, és nem megyünk vissza Jézushoz, és nem akarunk vele közösségben lenni. Nem akarjuk az időnket odaadni neki, hogy egyébként Jézus, én veled akarok lenni. És egy idő után, amikor az ember az ő szabadításával, a szabad életével forgolódik a világban, kell, hogy a világ lássa az ember életén azt, hogy egyébként ő Istennel közösségben van, Isten szabadságot adott neki, szabadságot arra, hogy a bűnnek a kényszere ne uralja az életét, és szabadságot arra, hogy ott legyen az Istennel, az Isten tervében fáradozzon, az Isten tervében teljen az élete. Mert hát annyi minden akadály van, és visszahúzva elő, és ehhez is szabadság kell. És azt mondja ennek a leprásnak Jézus, hogy kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Isten minket is meg akar szabadítani magunkban bízásnak, magunk körül forgolódásnak a leprájától. Ez annyiféleképpen terheli az életünket. Nem tudunk egy szolgálatot felvállalni, mert rögtön kiszámítjuk, hogy mibe kerülne az nekünk. Nem tudunk oda menni valakihez, akit Isten meg akar vigasztalni, mert azt mondjuk, hogy olyan fáraszt hoz az ember. És az ember csak maga körül forgolódik, csak magába foglalkozik, és ez olyan, mint a lepra. De az ember az életét elsorvassza. Meggátolja abban, hogy bizonságot tegyen az egyedül üdvözítő Istenről. az egyedüli közbenjáró Krisztus Jézusról. És Isten országa keresésében megtapasztalhassuk azokat a tényeket, amiket Isten végez bennünk és általunk. És általunk. Egy Pál apostol ezért mondja azt, hogy hírnöke és apostola lett az Istennek. Hát előtte nem az Isten dolgával foglalatoskodott. Előtte nem az írásokat olvasta, tudta fejből. És mégis át kellett élnie az Isten szabadítását. Be kellett kerülni az Isten üdvözítő tervébe, hogy hírnöke és apostola lehessen az Istennek. Nekünk is ez a dolgunk. Nekünk is arra, hogy félre kellene tenni a kis számítgatásainkat, a biztonságos életnek a keresését, és kiszolgáltatni az életünket Istennek. Nagyon bízom abban, hogy azok a munkák, amiket a gyülekezetünk végez, és azok a közösségek, amik a gyülekezetünkben létrejönnek. Tehát most a munkák alatt nem csak arra gondolok, amikor itt fizetett munka történik, hanem mindenféle erőfeszítés, mindenféle összejövetel, hogy mindegyik a Krisztus Jézus nevében valósul meg. Vagy amikor elmegy valaki egy gondozatjához, akkor azzal a szándékkal megy oda, hogy bárcsak valahogyan bizonságot tehetnék az én megváltomról, az én szabadító Istenemről. Hiszen neki is arra van szüksége. És amikor valaki beül egy autónkba, mert elvisszük valóvá, akkor olyan jó lenne, ha ez valahogy felszínre jöhetne. Egyébként van Isten, az Istennel szemben pedig van rendezetlenség, de ezt lehet rendezni a Krisztus Jézusban. És amikor a munkahelyünkön akárhol megjelenünk, olyan jó lenne, hogyha azok a tények beszélhetnének, akár szavak nélkül is, amiket az Isten már elvégzett bennünk a hit által, az ő lelke által. És amikor itt összegyülekezünk egy közösségbe, akkor nagy reménységem, hogy azért gyülekezünk össze, hogy az Isten igéjét meghalljuk, hogy mit akar az életünkkel kezdeni, hogyan akar az Isten országának épülésébe bevonni bennünket, hogyan akar minket valahogyan meggazdagítani azáltal, hogy elfordulunk önmagunk felől, és odafordulunk az ő országának keresésére. Nem érdemeljük meg egyébként azt, hogy az Isten foglalatoskodjon velünk, de az Isten úgy döntött, hogy szeret minket, és hogy ebben a munkában lehet életünk. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy közben jársz a tiédért az Atyánál. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy hittel ezt az igazságot be tudjuk fogadni, hogy elengedjük mindenféle önigazolásunkat, fáradozásunkat, tudjuk beengedni a te világosságot az életünkbe, hogy elegendő legyen a mi számunkra az, hogy te megváltottál minket, és hadd lehetne ennek a megváltásnak és a te elfogadásodnak következménye az, hogy szabadítást tudsz adni az életünkbe. Kérlek, taníts minket arról, hogy ne távolodjunk el tőled, amikor nehézségbe kerülünk, amikor bűneinkkel küszködünk, hanem ha tudnánk téged segítségül hívni, tudván azt, hogy nincs más út, csak is te általad az Atyához. Kérlek, Uram, ezért a gyülekezetért, hogy helyezd a középpontba az evangéliumot, a te üdvözítő tervedet, segíts, hogy sokan megláthassák azt az új életet, amit te ajándékoztál nekünk, hogy sokan megkívánhassák a veled való közösséget, hogy sokan megérthessék azt, hogy azt a rendezetlenséget, ami az életükben van, azt veled rendezniük kell. Te dicsőségedre. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Távolabb időpontok, amelyek fontosak a gyülekezet életében, ifi hétvégék ismét lesznek idén is az EKE szervezésében, február 7-től és 14-től, először a 18 év alattiak, utána pedig a 18 év fölöttiek. Férfi hetek és női hetek szintén Viatorbágyon indulnak a februári hónapban, márciusban is lesznek. Akik szeretnének jelentkezni az ifi hétvégékre, Kis Mátét kereshetik, illetve rajtan keresztül is, hogyha szeretnének jelentkezni, és akkor továbbítjuk majd Mátéhoz a jelentkezéseket. A Viatorbágyi hetekre pedig interneten föl lehet jelentkezni, akinek ebben segítség kell, az természetesen szintén számíthat ránk. A örökszállási atyafiakat emlegette István, és kérdezték többen, hogy Ernő hogy viseli a dolgokat. Megműtötték a másik oldalát is, tehát most már mind a két oldalán a csípőjét és a combját megműtötték. Azt lehet mondani, hogy sikerült a műtét.
Szóval reggel kiment a vécére.
Igen? Elengedett kézzel. Tehát már fölállt akkor, és a rehabilitációja az rögtön beindult, egyébként a műtét után rögtön elkezdték tornáztatni a lábát, úgyhogy nyilván sok fájdalom, szenvedésen, meg nyilván sok lelki zavar mentén, de az épülése az folyamatosan halad. Köszönjük azoknak, akik imádságban hordozták ezt a helyzetet, magát Ernőt is, meg az ott kialakult, örökszálláson kialakult helyzetet benne, Istvánt is, meg Piroskát is, meg mindnyájunkat, akik ehhez kapcsolódunk. Az Úr óriási dolgokat meg tud csinálni, nála csodák vannak, és erre a csodára lehet számítani, hogyha az ő tervében, akaratában ez van, akkor mi meg ámulhatunk és tapasztalhatjuk ezt. Így ajánlom a testvérek imádságos szeretetébe továbbra is Ernőt is, családját is, a örökszállási missziót is, természetesen azokat, akik fönt vannak itt a hírlevélen. Most jövő héten ismét temetés lesz, a Benyó család van halt meg, valaki, Benyó Mihályné, aki eltemette két fiát meg az unokáját, a Bada ismerős volt, talán konfirmandus volt nálunk, aki 18 éves korában daganatos betegségben hirtelen meghalt, két hónap alatt meghalt ez a sportos erős fiatalember. Most a nagymamát temetjük, aki 85 éves korában halt meg. A Benyó családot lehet imádságban hordozni szintén. Így legyünk az Úr előtt, hogy egymás terét hordozva, Isten előtt megállva folyasson az életünk. És természetesen azokat a szolgálatokat, amelyek a gyülekezetünkben vannak, meg azokat, amelyekről beszéltem, EKE és a Viatorbágyi szolgálat is, hadd legyen az Úr előtt imádságos lélekkel. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen a kezdetben úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 256-os számú éneket, annak első versét, de miközben lehajoltam, eszembe jutott, hogy István megmondta, hogy Bánszki István, hogy a Árokszállási Gyuláné, aki a nagyapjának a testvére, ugye? Józsi bácsinak a testvére, combnyaktörés szenvedett, ő ért pusztadoboson ott nagy... ahol lakik a fia?
Nem teszem. Vásáros.
Nagy Vásáros Naminbe, igen. Tehát Vásáros Namin mellett van ez a pusztadobos nevű kis település, ahol él. Most a Nyíregyházi kórházban van, de reménység szerint fölépül, meggyógyul. De imádkozzunk azért, hogy régi gyülekezeti tagunk, még a Körmöri Tanyás csendes heteken szolgáltak is, aki Józsi bácsi, meg ő is, meg az idős generáció, hogy a felépülése az az Úrtól való legyen. Tehát énekeljük a 256-os számú énekünk első versét. Thank you.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban lehetővé tetted számunkra, hogy megtérjünk és eljussunk az igazság megismerésére. Köszönjük, Urunk, hogy ez a te kegyelmed, köszönjük, ez a te általad biztosított lehetőség, add meg, hogy megragadhassuk ezt. De add meg azt is, Urunk, hogy ha már megragadhattuk, hogy jó bizonyságtevőid lehessünk, hogy akik látják az életünket, hallják a szavainkat, bizonyságtételünket, akkor ráébredjenek arra, hogy nekik szükségük van az igazság megismerésére és a megtérésre is. Így köszönöm néked, Urunk, gyülekezetünk minden szolgálóját, aki te rólad tesz bizonyságot, aki téged hív, téged vár, és a te akaratodban szeretne járni, és a te dicsőségedet szeretné visszatükrözni. Köszönöm, Uram, hogy te a áldásodat visszafordítod azokra, akik a te akaratodban járnak. Így köszönöm meg néked, Urunk, hogy együtt lehetünk mi itt, és együtt lehetünk azokkal is, akik a te gyermekeid, de távol élnek tőlünk. Add meg, hogy ezek az ismerettségek, ezek a közösségek erősíthessenek bennünket és a te országodat. Add meg, hogy ezek a közösségek, a fiad testében való közösségek megállhassák ezt a világot, és sokan forduljanak te feléd. Így köszönöm néked, Urunk, hogy te egyetemes imahetet indítasz ezen a héten, és köszönöm néked, hogy a te szándékod az, hogy valóban egyek legyenek. Add meg, hogy ne külsőségekben mutatkozzék ez meg, Urunk, hanem lélekben. Add meg, hogy valóban ez az ige legyen a szívünken, hogy a te akaratod az, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére, és nem külsőségek felvételére biztatsz bennünket. Add meg, hogy ezeket levetkezve tudjunk eléd állni. Így áld meg, Urunk, bárhol jönnek össze emberek, így fordítsd az igének a szavát, így használd a szolgálóidat, hogy ez legyen a szívük közepén. És köszönjük, Urunk, hogy valóban a felsőbbségekért való imádságot tetted a szívünkre, még akkor is, hogyha sokszor értetlenül állunk azelőtt, hogy milyen döntéseket hoznak, és miért így élik az életüket, de add meg, Urunk, hogy mi a te benned való léttel, a hozzád való imádsággal formáljuk és munkáljuk a városnak a békességét, azért, ahová helyeztél bennünket, amelyben élünk. Így készíts bennünket, Urunk, az előttünk lévő időszakra, adnak, hogy a választásra készülve a te békességed, a te akaratodnak a keresése és a te országod kimunkálása legyen az emberek szívén. Ezért kérünk, Urunk, hogy adj önfeláldozó szolgákat, szolgálókat a politikába is. Hálás a szívem, Uram, hogy te meg tudod tartani a hétköznapi életünket, és tovább tudsz vinni bennünket egy-egy nehézségen. Így állunk eléd, Urunk, a házassági, gyermeknevelési kérdéseinkkel, problémáinkkal. Te tedd rendbe, Urunk, azt, amit egyedül te tudsz rendbe tenni, aminek te alkottad meg az alapját, amelynek a rendjét te mondtad el az emberek számára. Add meg, hogy látható legyen, ez érthető legyen, megélhető legyen sokunk számára. És így kérünk, Urunk, hogy azok a gyerekek, akik körülöttünk nőnek föl, azok valóban úgy, ahogy a keresztelés liturgiájában elmondjuk, hogy úgy szeretnénk élni az életünket, hogy rólad szóló bizonyságtétel legyen az, hogy ezek a gyerekek megérthessék és elérhessék a te evangéliumodat, igazságodat. Add meg, hogy családunkban, meg a környezetünkben fölnővő gyerekek, azok mind megismerhessenek téged, és eljuthassanak az igazság megismerésére is. És így köszönöm néked, Urunk, hogy azok a hozzátartozóink, ismerőseink, testvéreink, akik kórházban vannak, így láthatják és várhatják a te megjelenésedet is, hisz te jó dolgunkban, rossz dolgunkban, egészségünkben, betegségünkben ott vagy mellettünk. Add meg, hogy ne csak akkor tudjunk hálát adni, amikor jól megy a dolgunk. Add meg, hogy a nehézségek közepette is hálás szívvel forduljunk te feléd. Így köszönöm neked Ernőnek a felépülését is. Add meg, hogy ezek a lépések, ezek elindítsák őt a normális élet felé. Add meg, hogy erős fiatalemberré épülhessen föl, és gyönyörködhessünk a te csodádban. de így kérünk Árokszállási Gyuláné testvérünkért is, hogy az öreg csontokat is te forrazd össze, és te adj néki felépülést, add meg, hogy a családjába visszakerülve kereshessen téged, a te akaratodat, és dicsőíthesse a te nevedet. Köszönjük néked, Urunk, hogy anyagi helyzetünk, gazdálkodásunk is ott van a te kezedben, te látod a szükségeinket, és tudjuk, Urunk, hogy te tudod azt betölteni is. Így légy azokkal, akik nem tudják finanszírozni a saját életüket, adnak, hogy a magukról való gondoskodás az tőled jövő felelősség, kötelesség lehessen. Így légy a hajlék nélküliekkel is, Urunk, te adj nékik megoldást az életükre, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Köszönjük, Urunk, hogy a sokféle szolgálat, amelyet ránk bíztál, az te tőled jöhet, és te tudsz bennünket megerősíteni, megáldani. Add meg, hogy az áldás sokakra kiáradóvá lehessen, és sokak üdvösségét munkálhassa a te dicsőségedre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.